Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, az egyház legnagyobb ünnepe a húsvét, és ezt nem csak egy napon ünnepeljük, hanem ez a szent három nap vezeti be, és aztán azt teljesíti be a húsvét vasárnap maga. Jézus halálának, föltámadásának az ünnepét üljük, és valamikor régen, tudjuk, nagy szombat éjszaka keresztelték azokat, akik újonnan jelentkeztek az egyházba. Nem kisgyermekeket kereszteltek, mint manapság, hanem a fölnőtteket. És aki ott figyelte ezeket, kik is azok, akik újonnan közénk sorakoznak az Isten kegyelméből, visszagondolt rá, hogy ő is 5 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt ezen a napon keresztelkedett. Hálát adott érte, hogy az egyházhoz tartozik, és úgy elgondolta, hogy mit is tett, hogyan is tartotta meg a fogadalmát, amit a keresztségkor tett, hogy hűséges lesz Krisztushoz, tanúságot tesz róla a világban. A mi keresztségünknek is ilyen eszmei évfordulója a húsvét, és minden szentségnek valamiképpen forrása. A mai estén azt ünnepeljük, hogy Jézus megalapította az oltári szentséget az utolsó vacsorán. De a papságnak a kezdete is ez, hiszen akkor bízta meg az apostolokat, hogy tegyék, amit ő tett, és azután szentmisét mutassanak be, és változtassák át a kenyeret meg a bort az ő szent testévé, vérévé, hogy táplálkozzunk vele. Felsorolhatnánk a bűnbánat szentségét is, az is ide kapcsolódik, hiszen mi volna ideje más a bűnbánatnak, mint éppen az a nap, az az idő, amikor Krisztus halálát ünnepeljük. És a többi szentség, a házasság is mind innen veszi kezdetét. Betegek kenete, bérmálás, a Krisztus kegyelmének a gazdagsága, forrása mind itt fakad. Ezért örülünk, hogy megköszönhetjük mindazt, amit a hétköznapjaink alakításában is ezek a szentségek jelentenek, és azután egymást megköszönhetjük, hogy valami különös, mély kapcsolat fűz bennünket egymáshoz. Néha megbántjuk egymást, bocsánatot kérünk, lélekben legalább, de aztán újra érezzük, tapasztaljuk, hogy nem csak az emberi szeretet szálai kötnek össze minket, nem csak az Isten előtt való felelősségtudat, hanem az ő gyöngéd és hatalmas szeretetének a szálai is. Ezt mind ezeken a napokon köszönjük meg. Most még kevesen vagyunk itt, hálát adunk érte, hogy ezen a civil szempontból hétköznapnak számító délutánon, estén is összetudtunk így ülni, de hát úgy szokott lenni, holnap már többen leszünk, nagyszombaton este még többen, és aztán lassanként mindenki összegyűlik, aki innen a községből katolikusként ünnepli ezt az időt, és kérjük közösen az Úristennek az áldását magunkra, egymásra, a világnak az életére is, amelyikhoz hozzá tartozunk, és amelyikért olyan testvéri szívvel felelősnek érezzük magunkat. Mi pedig dicsekedjünk Urunk Jézus Krisztus keresztjében, benne van a mi üdvünk, életünk és föltámadásunk. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Mi is nem csak a nagypéntek, hanem a húsvét hitében élünk. Azért mégis furcsa mondani, de így van, hogy örömünk telik abban, hogy Jézus szenvedésének a történetét is újra meg újra végig gondoljuk. Persze, hogy elszorul a szívünk, ha meggondoljuk, mennyi mindent kellett szenvednie ahhoz, hogy megváltó művét végbe vigye. De ugyanakkor valami nagy boldogság tölt el bennünket, hogy így szeret bennünket, hogy a halált sem volt rest vállalni értünk, a megcsúfoltatást, az ostorcsapásokat. Igenis, a mi emberi méltóságunkat ez adja, hogy valaki, nem is akárki, hanem az Isten fia így szeretett, így szeret bennünket, nem volt rest szenvedni és meghalni értünk. Persze, testvéreim, nem egyszerű gondolat ez, és akkor is, hogyha újra meg újra ilyen megrendült és hát mélyre hatoló figyelemmel végig követjük Jézusnak a szenvedését, hát fölébred bennünk az a gondolat, hogy vajon az Isten, aki előtt annyi lehetőség nyílik meg, aki számára semmi sem lehetetlen, hát miért ezt a különös utat választotta a mi megváltásunkra? Miért szabott ekkora árat azért, hogy a világot újra szebbé, jobbá tegye, a szívünket a bűntől megtisztítsa, és újra gyermekévé fogadjon bennünket? Talán hallottunk is olyasfajta magyarázatot, hogy az Istent az igazságossága kényszerítette erre, mert hát mégiscsak nagy bűnöket követett el az emberiség, azóta is mennyi minden bűnt követünk el egymás ellen is, az Isten ellen is, és az Isten úgy érzi, hogy ezért a bűnért büntetés jár, és aztán a kegyelem nem az, hogy a büntetést elengedi, hanem hogy elküldi a fiát, és az ártatlanul ennek a büntetésnek a terhét magára veszi, és ezzel szerez nekünk megváltást. Sokszor hallunk talán ilyesfajta magyarázatot, és akkor fölmerül bennünk az a gondolat, hogy hát milyen kegyetlen az Isten igazságossága, és milyen furcsa, rettenetes dolog, hogy egy ártatlant így büntet helyettünk, és akkor ezzel valamiképpen kiegyenlítődik a mi adósságunk. Hát neki vagyunk adósai, elengedhetné, anélkül, hogy ekkora árat szabna a kegyelmének. Kedves testvérek, a mai teológia nem is egészen így magyarázza, vagy azt is mondhatnánk, hogy egyáltalán nem így magyarázza Krisztus kereszt halálát. Vizsgálgatták a Bibliát, a Bibliának a szövegét nagyon gondosan, és kiderült az, hogy ez a magyarázat nem igazán a Bibliából hajt ki. A Biblia maga sose beszél így az Atyáról. Valami más dolog, nem a büntető harag, az igazságosságnak ez a furcsa kényszere vezeti az Istent, mert ő irgalmas, és az irgalom az túllép ezen az igazságosságon, és azután jó ahhoz is, aki azt a jóságot nem érdemli. És nem úgy jó, hogy helyette valaki mást, ártatlant megbüntet. Kedves testvéreim, mi azon gondolkodunk el, és ezen érdemes gondolkodnunk, nem kell visszariadnunk attól, hogy ilyen kérdések fölmerülnek bennünk, hogy hát ha az Isten annyira szeret, akkor miért nem inkább azt tette, hogy mondjuk megszólított volna a fiával bennünket, hogy Látjátok, mire mentetek a bűneitekkel, a saját életetek összekuszálódik, egymás terhére, önmagatok terhére vagytok. Hát most beszéljünk össze, én megkönnyörülök rajtatok, és az életeteket, amire a bűn, hát a halált, meg a mindenféle terhet, keserűséget rá zuhintott, azt most újra visszavezetem a paradicsomba. Kézen foglak titeket, és paradicsommá teszem körülöttetek a földet. Csak ne felejtsétek el ennek a régi bukásnak a következményeit, és aztán legyetek mától kezdve jók, és akkor boldogok is lesztek ezen a földön. És nem kell, el lehet felejteni azt a rosszat, amit a bűnötökkel magatokra vontatok, és akkor előről kezdhetjük ezt az egészet. És biztos, hogy az előző tanulságokkal, hát össze tudjátok szedni magatokat, szépen igaz ember módjára éltek, én pedig garantálom, hogy boldogok lesztek, és gond nélkül élhettek itt a földön, és gond nélkül megnyílik előttetek a földi élet után az örök életnek a perspektívája is. Miért nem így irgalmazott az Isten? Kedves testvérek, a halál, a szenvedés keserves dolog. És talán mégis van benne valami, amit kár lett volna az ember életéből olyan könnyen, olyan könnyű mozdulattal kiemelni. Ez a világ, amelyik át van szőve a rossznak a kockázatával, ez a világ, amelyikben az édes sokszor keserűre fordul, és amelyikben a boldogság mellett ott van árnyékként a szenvedés, és az élet mellett ott van a halál, ez azért pontosan ebben a nyomorúságos, ebben a vegyes mi voltában valami nagyon érdekes lehetőségeket is megnyitott az ember előtt. Az ember és az Isten kapcsolatában is. Mert ha csupa jó volna ezen a földön, ha a rossznak még a kísértését se éreznénk, és az teljesen sikerült volna, ugye az Istennek egy mozdulatával, vagy az emberi társadalomnak a bölcsességével száműzni az életünkből, akkor valahogy nem volna igazán tétje az életünknek. A szeretetünket például nem tudnánk igazán megmutatni, mert az, hogy mennyire szeretjük egymást, az pontosan abban ott derül ki, ahol szenvedések szakadnak ránk, és akkor azt tudjuk mondani, hogy ne búsulj, mert én helyetted is vállalom azt a terhet, ami rád szakadna, és akkor nekem dupla jut belőle, de a te életed pedig legalább ideig, óráig szebb lesz, boldogabb lesz, kedvesebb lesz. A halál is, persze, hogy fájdalmas, persze, hogy félelmetes, de milyen nagy dolog, hogy az életünket is oda tudjuk adni azokért, akiket szeretünk. Jézus is ezt mondta, senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja a barátaiért. Képzeljünk el egy olyan világot, amiben csupa boldog ember volna. Nem tudnánk, hogy mennyire szeret minket az édesanyánk, mert nem kellene, hogy mellettünk virasszon, amikor betegek vagyunk. Nem tudnánk, hogy mennyire szeret minket az apánk, mert nem kellene neki a verejtéke árán megkeresni a ruhára valót. És nem kellene neki éjt-nappal át éve dolgoznia azért, hogy a gyerekét egy külföldi tanulmány útra eljuttassa. A csupa boldogság üressé tenné számunkra a világot, és azoktól a szépségektől fosztana meg, amelyekkel csak az áldozatban mutatkozó szeretet tud megjelenni.
És milyen érdekes, furcsa, nagyon emberi szó ez, mintha az Isten is akkor, amikor mi a bűnünkkel a paradicsomi tiszta világot elrontottuk, akkor vette volna észre azt, hogy azért ebben a bűntől megárnyékolt világban a rossznak a jelenléte az a jó számára valami különös provokációt jelent. Hogy a jó még jobb tud lenni, hogy itt is megmutatkozik, győzelmet arat, alkalmi győzelmeket, de mégis nagy győzelmeket arat a rosszon. És aztán a szeretetben odaáll a másik ember mellé, segíti, és nem önző lesz, és nem a maga irháját félti, hanem nagy lelki tud lenni. És azután ez valamiképpen mégis olyan nagy áldásokat jelent, hogy azt mondjuk, hogy jobb, hogy ilyen helyzetbe jutottunk, mint hogyha egy gondtalan, de üres élet volna az osztályrészünk. Nehéz korban élünk, kedves testvérek, de gondoljunk csak a saját életünkre. Világháborúk zúgtak el a fejünk fölött, és hát itt is biztos vannak idősebbek, akik átélték a bombatámadást, a menekülést, átélünk nagy megpróbáltatásokat, börtönbe csuknak embereket, akiket szeretünk, akiket értékes embernek tartunk, kiszabadulnak, és így tovább. Meghalnak hányan, ártatlanok. És valahogy mégis hányszor éltük át talán a saját kis életünkben is azt, hogy amikor elvesztettük azt, amit nélkül nehezen tudtuk volna elképzelni az életünket, és valami nehéz sor jutott osztályrészünkön, akkor azt tapasztaltuk, hogy ezek között a nehézségek között tulajdonképpen boldogabbak vagyunk, mint azelőtt. Én magam nem voltam kitelepítve, de például tanítottam olyan gyerekeket, akik kitelepítésben születtek, nem tudom én a Recsken, vagy nem tudom hol, a Hortobágyban, és oda telepítették a szüleiket, ott voltak kisgyerekek, vagy ott születtek meg, és aztán beszéltek a kitelepítésnek a nehéz éveiről. Nagyon nehéz körülmények, embertelen körülmények között éltek. És mégis valami büszkeséggel gondoltak vissza rá, mert ott mutatkozott meg, hogy milyen csodálatos, nagyszerű apjuk, anyjuk van. Hát amikor bőven volt mit aprítani a tejbe, akkor észre se vették, hogy ezek milyen nagyszerű emberek. De amikor ott azért, mert szerették a gyereküket, azért a maguk adagjának a felét odaadták a kisgyereknek, hogy ne sírjon. Vagy kimódolták, hogy mégis valahogy egy csupor tejet, vagy egy tojást szerezenek, amivel a beteg gyereküket megvigasztalhatták. Hát ezeknek az emlékét őrzik máig is. Kedves testvéreim, az Isten nem azért nem tette paradicsom kerté a világot, mert annyira mégse szeret minket. Hanem azért nem, mert, hogy úgy mondjam, rájött arra, hogy ebben a paradicsomon kívüli világban az emberi léleknek a nagy értékei jobban megmutatkoznak, s ha nem mutatkoznak meg, magunk se eszmélünk rá arra, hogy milyen nagy értékek vannak bennünk. A szeretetnek, az áldozatvállalásnak, a küzdelemnek a során mutatkoznak meg ezek a nagy értékek. És az Isten nem úgy szerzett megváltást, hogy csilibiri csilibá egyik napról a másikra paradicsomkerté tette volna a földet, hanem hogy ebbe a paradicsomon kívüli világba elküldte hozzánk a fiát. És az a mi szenvedésünket vette magára, nem azért, hogy nekünk kevesebb jusson belőle, hanem azért, hogy lássuk, hogy ezek között, a szenvedések között mutatkozik meg az Isten szeretete is, és hogy akkor, ha az Isten is nem rest vállalni a mi sorsunkat, akkor mostantól kezdve jobb szívvel vállalhatjuk mi is ezt a sorsot. És nem csak büntetést láthatunk benne, hanem egy nagyszerű kalandot, amelyik a szeretetnek az igazi megmutatására szólít föl bennünket. Arra, hogy bátran vállaljuk a létet így, az árnyékaival, a kockázataival, a fájdalmaival együtt. És ezek között lejjük meg a boldogságnak az útját, és lejjük meg annak az útját is, hogy egymást örömre juttassuk el, boldoggá tegyük a hűségünkkel, az odaadásunkkal, a nagy lelkűségünkkel, az önzetlenségünkkel. És azt mondta, hogy a fia eljön, hogy ő is végig járja, ő is vállalja ezt az életet. És nem fanyar képpel vállalta, hanem odaadóan. Maga is ámult, amikor az ostor csapások rásújtottak. Nem volt neki egyszerű, mert hiába volt Isten, és hiába tudta, hogy az ostor csapás fájdalmas, akkor tudta igazán, hogy mennyire fájdalmas, amikor vérezni kezdett a nyoma. Végig járta ezt, és hűséges volt, és nem tört össze, akkor sem, amikor nem olyan könnyű szívvel, hanem nehéz, roskadozó léptekkel ment végig a keresztúton. És mégis kitartott benne, és kitartott amellett az Isten mellett, aki őt kiszolgáltatta az ellenségeinek. Nem azért, mert büntetni akarta a mi bűneinkért, hanem azért, hogy velünk legyen ebben a bűntől megtépázott, de mégis a boldogságnak, az emberi értékek új megmutatkozásának a lehetőségeit hordozó világban. És pont ezzel mutatja meg, hogy mire képes itt az ember. Mindannyian képesek vagyunk arra, amire ő képes volt. Mindannyiunkat képessé tesz a kegyelmével arra, hogy ebben a világban a szeretetnek az útjait megleljük. Az áldozatunkban örömet leljünk, és örömet okozzunk másoknak. És azt mondja, hogy miután ezek között mutatkozik meg a szeretetünk, növekszik, illetődik meg a másik szeretetén, és az Isten szeretetén is, aki ebben az életben osztozott, hogy megváltónk legyen, akkor ez érlel meg minket arra, hogy nem a paradicsomkertbe jussunk vissza, hanem az örök élet kapuján lépjünk át, és a halálunkat az örök élet kapujává teszi, amelyiknek a túlsó oldalán nem egy földi paradicsom nyílik meg előttünk, hanem a mennyei atyának az asztala terül meg. Erre gondolunk nagypénteken. És azért tudunk olyan megrendült szívvel végigmenni Jézussal együtt a keresztúton, és aztán kérni a segítségét, hogy a ránk hulló vérének a hatalmával csak ugyan tegye áldottá az életünket, tegyen figyelmessé azokra a lehetőségekre, amelyeket a legnyomorultabb, talán épp a legkeservesebb élet is kínál. És aztán ne csak azt a ösztönt keltse föl bennünk, ami a világban annyira uralkodik, hogy tegyük mássá a világot, igyekszünk mássá tenni, de tudjuk, hogy ha mássá tesszük is, míg a világ világ, addig ezek között a lehetőségek, hogy csetlünk, botlunk itt a földön. És lehet, hogy sok minden sikerül jobbá tenni, egészen jóvá mégse. Mert az baj volna, hogy ezt a földet egészen jóvá tennénk. Mert akkor pont ezeket a dolgokat vesztenénk el, amiket most a gond, a létnek a kockázatai, a negatív tapasztalatok keltenek föl bennünk, és mutatnak meg igazán. Oda fordulunk Jézushoz, megköszönjük, hogy velünk van, és kérjük, segítsen bennünket, hogy ne legyen örökös keresztút az életünk, de azért tanuljuk meg egymás terhét is hordozni. Tanuljuk meg megköszönni, hogy a másik mennyit tesz értünk, és nem a keresztet, de a mindennapi életnek a hűséges erőfeszítéseit vállalja, hogy szépség is legyen az életünkben, és ne csak nyomorúság. És hogy pont a nyomorúságnak a tövén fölfakadjon az a szépség és az az öröm, ami már a földi életünket is gazdaggá teszi. És amely igenis bennünk meg elvezet azon az úton, ami nem a pusztulásba vezet, hanem a beteljesedésbe. Lehet, hogy bizonyos mértékig pusztulás, mert halálba hanyatlik az ember, fiatalon is megeshet vele, és aztán megöregszik, és az öregség megfosztja sok mindentől, amire büszke volt. Mégis a beteljesedésnek, a Jézus utolsó szava volt ez, hogy beteljesedett. Nem azt mondja, hogy végem van, hanem azt mondja, hogy beteljesedett. És ezzel a mozdulattal leheli ki a lelkét, adja vissza az atyának. És ez az a szó, amelyik a feltámadásnak a bizonyosságát is, a reményét is megnyitja előtte is, meg mi előttünk is. Ezt köszönjük nagypénteken, ezt köszöntjük húsvétkor, és azután így kérjük Jézust, tegyen hűségessé az ő szeretetéhöz, értő, jókedvű részesévé annak a nagyszerű programnak, amit az ő szeretete gondolt ki, az Atya szeretete gondolt ki számunkra, és azután járjuk végig ezt az életet, amely csupa áldás a nyomorúságában is. Ahogy a szeretett tanítványt Máriára bízta, Máriát őrá, minket is egymásra bíz az Isten, és az egymással való kapcsolatainkat áldja meg azzal a kegyelemmel, amelyik a Krisztus oldalsebéből fakad, amelyik az ő véres verejtékéből csapódik ránk, és abból a kenyérből, abból a borból, amelyik nem kenyér és nem bor már, hanem az ő értünk ontott vére, és az ő értünk megtöretett teste. A keresztet fogjuk most behozni, és hódolunk előtte, és mielőtt köszöntenénk, azelőtt a világ összes baját visszük az Isten elé, könyörögve, hogy áldja meg a bajokkal küszködő embereket, és azután segítse őket, segítse minket abban, hogy az életnek a terhét, ha nem is mindig újjongva, de örömre kész szívvel tudjuk hordozni, és azután lássuk benne az ő szeretetét. Ne higgyük azt, hogy haragszik ránk, hanem inkább azt érezzük, hogy fölnőtt embernek tekint, és azután velünk van, áldásra fordítja azt is, amit akkor, amikor elsötétül a szívünk, csak csapásnak, vagy csak rettenetes dolognak gondolunk. Valami ilyesféle szívvel hangoznak most föl azok a kérések, amelyeket a Szentbeszéd után, a Szentmise tanító részében is el szoktunk mondani, csak most nem csak az evangéliumhoz kapcsolódó néhány kérést fogalmazzuk meg, hanem az emberiségnek minden gondját igyekszünk összegyűjteni, hogy imádságos szívvel az Istenhez emeljük, és aztán az ő szeretetét pedig valamiképpen magunk közé tudjuk esdeni, hívogatni, hogy a gondjaink közt az Isten áldását is érezzük, tapasztaljuk, és tudjuk, hogy velünk van az a Krisztus, akit az Isten legnagyobb üdvözítő ajándékaként köszönhetünk. Amen. Jó.